Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 138. Zsoltárnak az első versével. Dicsér téged teljes szívem! Isten hozott mindnyájunkat, akik itt vagyunk most a templomban, illetve azokat, akik a képernyők előtt vannak, és így követnek minket, a messzi távolban is. Isten hozott. Folytassuk az Isten tiszteletünket. A 314. dicséretünk első három versét énekeljük. Jézus, születtél üdvösségünkre. Mi segítségünk jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, hogyan szól hozzánk Isten igéje ma, karácsony napján, Máté evangéliumából az első rész, 18. versével kezdődően a rész végéig. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akart őt megszégyeníteni, azért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az úrangyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, íme a szűz fog a méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét. De nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Imával válaszoljunk az igére. Köszönjük, édesatyánk, hogy itt lehetünk most. Köszönjük, hogy téged hallgathatunk. Köszönjük, hogy kaphatunk mennyei világosságot azokra a helyzetekre, amikben benne vagyunk. Olyan sokféle örömmel és szomorúsággal jöttünk. Olyan sokféle szorongásos helyzetben vagyunk. Urunk, szeretnénk mi is megtudni, hogy az a helyzet, amiben vagyunk, miért van, és szeretnénk megtudni, hogy az tőled van-e. Urunk, köszönjük, hogy te adod a biztonságot az életen, a betegségen, a halálon túl is. Köszönjük, hogy te vagy a mi atyánk, te vagy a mi oltalmazónk, te vagy a mi életünk, és hogyha hiszünk benned, te vagy a mi halálunk is, sőt a mi feltámadásunk. Köszönjük, Urunk, az ünnepet, köszönjük, hogy téged ünnepelhetünk, és Krisztusodat, egyszülött fiadat, és köszönjük, hogy az üdvösségünket, a veled való közösségünket ünnepelhetjük. Így kérünk, hogy áld meg, szenteld meg a mai alkalmunkat, legyél velünk szent lelkeddel, mutasd meg magadat, szeretetedet, kegyelmedet. Jézus nevében kérjük. Amen. Az ige hirdetésére készülve az új énekesfüzet 180. énekét énekeljük, meghajolva Isten előtt, tied a hatalom. Yeah. Jöjj, Szentlélek, és áldj meg minket, és legyél az ige hirdetőjével és hallgatóival. Amen. Az előbb felolvasott ige alapján szeretném most átadni Isten üzenetét nektek. Máté evangéliumának az első részéből, a 21. versből olvasom. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Van egy kis vázlatunk a liturgiás lapon, és hát rajta van körülbelül a logikai menet. Várjuk, mint a messiást, ez az első pontunk, hogy arra szoktuk mondani, hogy várjuk, mint a messiást, akit vagy amit nagyon várunk. Lehet, hogy valamitől nagyon várjuk a körülményeknek a megváltozását, vagy az életünk megváltozását. Lehet ez egy személy, vagy lehet ez egy esemény, erre szoktuk mondani. De honnan jön ez a mondás? A sokat szenvedett Izrael várta a messiást. A messiás ugye a felkent, a szabadító, és ezt várta Izrael, hogy eljön az üdvhozó, a szabadító, aki a teljes életet, a salómot, a békességet elhozza Izraelnek. Nagyon sokat szenvedett Izrael, a belharcoktól is annak idején ketté szakadt az ország, aztán jöttek a külföldi hódítók, Asszíria, Babilónia, elhurcolták az országnak a nagy részét. Aztán, amikor visszatelepültek, akkor utána, amikor Jézus idejében várták a messiást, akkor ugye először volt egy hellén uralom, aztán jött a római birodalom, mindig valaki alatt voltak. Úgyhogy várták a felszabadulást, politikailag, talán gazdaságilag is várták, hogy szabadok lehessenek. Hadd mondjam el, hogy messiás, vagy az, hogy üdvözítő, vagy megváltó, tulajdonképpen nagyon sok esetben ez a szó, hogy üdvözítő, ez tulajdonképpen egy olyan görög szó adja vissza, ami ezt mondja, hogy szótér, tulajdonképpen szabadítót jelent. Tehát igazán egy szabadítást várt Izrael is, és szabadítást várhatunk mi is. Megmentés, megszabadítás. A héber ige is, a jászá, és a görög is, a szótér, és a szótérja. Ezt jelenti, hogy valamitől megszabadít, egy valami rabságból megszabadít minket. Ez, hogy üdvösség, lehet, hogy kicsit ilyen homályosan hangzik, lehet, hogyha valakitől megkérdeznék, hogy mi az, hogy üdvösség, akkor elkezdenénk gondolkodni, hogy hát mi is az. Lehet, hogy ez az örök életre vonatkozik, lehet, hogy ez valami jövőbeli dologra vonatkozik. Pedig az eredeti szó itt az üdvösség helyén is a szótérja, a megszabadítás. Tehát tulajdonképpen az üdvösség nem más, mint az a testi lelki jólét, ami az Istennel való közösségben van. Az a boldogság, az a békesség, az a harmónia, az a szeretet, ami már itt a Földön elérhető. És aztán a mennyben teljesedik ki, de már itt elkezdődik. Úgyhogy ez nagyon fontos tudnunk, hogy az üdvösség, azt nem várjuk egyszerűen, persze aki Krisztusra vár, az még várja, de a szabadító hozza az üdvösséget már itt a Földön. És hát hadd mondjam csak egy ilyen kis előjelet, hogy azt mondja a Biblia máshol, hogy szeretet, öröm, békesség. Az előbb mondtam ugye, hogy a testi lelki jólét, a boldogság, a békesség, a szeretet. És azt mondja valahol a Biblia az Új Szövetségben, hogy a Szentlélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség. Akinek ez megvan, ott van az üdvösség. Várjuk tehát, mint a messiást, az üdvösséget, a szabadítást. Ez a kérdés, hogy miből akarunk szabadulni? És nagyon sokféleképpen vagyunk itt. Hadd oszlassak föl néhány tévhitet, hamis váradalmat. Hadd mondjuk egy pár banális dolgot. Miktől szeretnénk szabadulni? pláne így az év végén. Szeretnénk szabadulni nagyon sokszor a rossz szokásainktól, és van az újévi fogadalmaknak van egy ilyen hát, hamis reménység, hogy majd 2023-tól, a jövő évtől majd máshogy lesz. Szeretnénk megszabadulni a rossz szokásainktól. Nagyon sokan szeretnének megszabadulni a rossz szomszédaiktól. Hát ez sem nagyon reális. Általában mi húzzuk a rövidebbet. Szeretnénk megszabadulni a rossz uralkodótól. Na, de ki a rossz uralkodó? Hogyha nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy most rosszul élünk, lehet, hogyha vagy nagyon sokan visszasírják az átkos uralmat, ugye az átkos rendszert, pedig hát akkor is nagyon sokat szomorkodtunk és nyomorogtunk, de most van, aki azt sírja vissza. Mindig jön egy rosszabb az uralomban is. Az Ószövetségben nagyon sok esetben, nagyon sok ige a szabadulást a meddőségtől várta. Nagyon sok olyan történetet olvasunk az Ószövetségben, ahol a fiatal asszonyok nem tudtak szülni. A nyomor volt a másik ilyen nagy ellenség, de így is mondhatjuk, a zsoltárok pedig az ellenségtől való szabadulást várták. A zsoltáros nagyon sokszor az ellenség ellen imádkozik. És ma a mai szabadság vágyunk pedig a félelmektől, a szorongásoktól van, szeretnénk a félelmeinktől megszabadulni. Ebben próbál nekünk segíteni a pszichológia. A szenvedéstől, a betegségtől is szeretnénk megszabadulni. Amikor készültem, vagy amikor látlak titeket, vagy amikor jöttök be, nagyon sok esetben nem látszik rajtatok a szenvedés, vagy nem látszik a betegség. És hát én abban a szerencsétlen vagy szerencsés kívánságban vagyok, nagyon sokótoknak ismerem a belső szenvedését is, és hát mi is talán egymás szenvedéseit valamennyire ismerjük, a kis csoportokban ezek feltárulnak, meg tudjuk mutatni egymásnak. De igazán, amikor bejön az ember egy ilyen közösségbe, csak a szépen öltözött embereket látja, és azt gondolja, hogy hát itt mindenki rendben van, és nagyon nem. A szenvedés, a betegség, ettől is szeretnénk szabadulni, és hát ígérgeti az orvostudomány, hogy majd megszabadít minket. Hát tudjuk, hogy nem tudja betartani, de Isten tartsa meg az orvosainkat, és adjon nekik nagyon sok bölcsességet és erőt, és adjon a betegeknek is reménységet, hogy igenis van gyógyulás, és hogy kell élnünk a gondviselés eszközeivel, kell élnünk az orvostudomány vívmányaival, kell érnünk a gyógyszerekkel, de azért hamis bizalmat ne tápláljunk. És a legfontosabb, hogy szeretnénk felszabadulni az elnyomás alól. A elnyomás alól legtöbbször mi is az idegen uralmat értjük, és nekünk is volt ebből bőven, ugye elnyomott minket a tatár, aztán a török, aztán a Habsburgok, aztán az oroszok, a szovjetek, most pedig azon panaszkodunk, hogy elnyom minket Brüsszel, tehát valami mindig tudunk panaszkodni. És amikor megjött az áhított szabadság, ugye a politikai szabadság, akkor még mindig volt valami, amire lehetett panaszkodni. Úgyhogy már talán kezd valami gyanúsá lenni, hogy amikor külső elnyomót sejtünk, vagy kiáltunk, akkor az nem stimmel teljesen. Persze ott van, rá lehet fogni, de hát vannak saját uralkodóink is. És ettől is ugye szeretnénk szabadulni. Egy kedves barátunkkal beszélgettünk a minap, aki nagyon sokat panaszkodott arról, egyébként hívő, sőt teológus, hogy mennyire rossz neki, mennyire rossz a sora, és hogy mennyire rossz ez a mai helyzet, ez a mai politikai helyzet, a kormány természetesen, és az ellenzék is, hogy mennyire le kellene váltani ezt az egész rendszert, és hogyha ez megváltozna, ez a kérdés, hogy akkor vajon az ő panaszai megváltoznának-e? Nem jönne egy még rosszabb rendszer? És olvastam a minap egy pont a reformációsok lapjában, hogy Iránban a nők küzdenek a szabadságukért, újra forrong egyfajta forradalom, tüntetések vannak, nem csak Törökországban, nem más, vagy nem csak Iránban, hanem máshol is, muzulmán országokban, ahol a nők szeretnének több szabadságot kapni, mert elnyomás alatt vannak, férfi elnyomás alatt, vallási elnyomás alatt. Vagy van, ahol a vallási kisebbségek, vagy egyéb ideológiai kisebbségek küzdenek a szabadságért, mert úgy érzik, hogy el vannak nyomva. És lehet, hogy tényleg várjuk a szabadítót, várjuk a messiást, várjuk az üdvözítőt. És miközben mondjuk, hogy ebben az országban nem lehet élni, várom, hogy esetleg, ha kimegyek külföldre, akkor majd ott jobb lesz. És az illető kimegy külföldre, és aztán látja, hogy ott sem kolbászból van a kerítés, vagy ott is vannak rossz rendszerek, ott is vannak elnyomások. Valahol kiderül a váradalmainkról, hogy nem jó helyre tesszük őket. Azt várjuk a messiástól, hogy majd jön kívülről, és elsöpri, elsodorja, kiiktatja a külső rossz körülményeket. Legyőzés eltávolítja az elnyomót, a bajaim okozóját. Izrael politikai szabadítót várt, és csalódott. És Izrael most is várja a szabadítót, a messiást, bár most már saját önálló államuk van, de ez a kérdés, hogy felismerik-e, felismerték-e, ha eljön. És itt elérkeztünk a harmadik pontunkhoz, hogy az igazi szabadítás az nem kívülről, nem a külső körülményekből, hanem belülről kellene várnunk. Onnan jön. Ezt mondja az ige. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Jön Jézus, eljött Jézus. Jézusnak a neve Jehósua, azt jelenti, hogy Isten, Jahve szabadít. Ő az, aki szabadít minket. De nem kívülről, hanem belülről. A bűnökből. A nép bűneiből szabadítja meg. Mert a baj belül van. És amíg kívül keressük, vagy kívülre mutogatunk, vagy kívülre lövöldözünk, vagy kintről várjuk ezt a dolgot, addig bizony nem is ismerhetjük fel a messiást. Mert a baj belül van, az engedetlenségünkben van, az Istennel való kapcsolatunkban van. Nagyon sokféle nyomorúság, betegség, halál, sok mindennel küszködünk, de mindezeknek az eredője, a gyökere az a belsőben levő bűn. A lázadás, a nem Istenre hallgatás. Hallgatunk Isten helyett nagyon sok minden másra, hallgatunk a vágyainkra, hallgatunk a jogainkra, hallgatunk az emberekre, hallgatunk az influencerekre, hallgatunk a divatdiktátorokra, a médiadiktátorokra, a manipulátorokra, de mondjuk ki, az ördögre hallgatunk Isten helyett. Aki azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy egy fáról sem ehetsz. És mi eltévesztjük ezt a gazdagságot, és az ördögre hallgatva, a jogainkat követelve valami olyat teszünk, amire azt mondta Isten, hogy ne. És Jézus Krisztus a szabadító, ő jött el, és egészen más volt, mint akire vártunk. Kiszolgáltatott volt, és kisbaba, és rögtön a csecsemő korától üldözték. Nem hadvezér jött el, nem politikai szabadító, hanem egy ácsmester, aki aztán tanító lett és rabbi. Nem ölte meg az ellenségeimket, hanem hagyta, hogy őt öljék meg, ő halt meg, értünk. Így mondja a római levél, mikor még bűnösök voltunk, értünk, meghalt. nem kivett a szenvedésből, hanem bejött a szenvedésünkbe, beállt mellénk szenvedni, ezt mondja az Ézsaiás próféta könyve, Ézsaiás 53-ból olvasom. Fájdalmak férfia, betegség ismerője, ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Ezt vállalta a Messiás, a szabadító, és így állt mellénk. Eljött, és közénk jött, megtestesült, és megtette mindazt, amit Isten várt tőle. Az Isten győztese így jött, gyengeként, kiszolgáltatottként, és végül áldozatként. És amikor keresztre feszítették, akkor azt mondta, hogy elvégeztetett. De még előtte, mielőtt ezt mondta volna, ezt mondta, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez volt ő, így szabadított meg minket. Ez a szabadság, amit ő elhozott, ez az elvégeztetett, az azt jelenti, hogy az üdvösség, a szabadítás készen van, én bennem van. És mindaz, aki ezt tud csatlakozni, aki tud ebben hinni, aki ezt el tudja fogadni, annak üdvössége van, elkezdődött. Az örök élet, az Istennel való közösség, a szeretet, az öröm, a békesség, a lélek gyümölcse elkezdődött. Elvégeztetett, az üdvösség készen van, rendelkezésre áll. Csak ki kell nyújtani a kezünket, és ki kell nyitni az ajtónkat. Ki kell nyújtani a kezünket, hogy megragadjuk, mert készen van. És ki kell nyitni az ajtót, hogy bejöjjön, mert belülre kell befogadnunk. Nem kívül fogja megváltoztatni a dolgokat. Ha bejön, akkor bennünk fog változást okozni. Mi fogunk megváltozni, a mi érzékszerveink, a mi gondolkodásunk, mindenünk megváltozik. Erre van szükségünk. Lehet, hogy tele vagyunk feszültséggel, szorongással. Ha ő bejön, akkor békét hoz. Akkor egészen máshogy fogjuk nézni azt, ami eddig szorongást okozott, akkor megszűnnek a szorongásaink. Persze nem azt mondom, hogy minden szorongásunk azonnal megszűnik, de elkezdődik valami. Elkezdődik egy új élet, egy új gondolkodásmód, és a szorongásaink is feloldódnak. Szépen egymás után, lassanként. Tudom, hogy nagyon sokan küzdenek a betegséggel, és hadd mondjam azt, hogy akinek a szorongásai feloldódnak Krisztusban, az már gyógyul testileg is. Nem tudjuk, hogy mi mindenféle hatás miatt vannak ezek a betegségek. Nem is mondhatjuk azt, hogy tudjuk, hogy ez ettől van, és ez attól van. Azt sem tudjuk sokszor, hogy mi a megfázás, hogyan működik az, hogy egy vírus be tud hatolni, és máskor meg nem tud behatolni. Hogyan van az, hogy egy pár évvel ezelőtt, egy vagy két évvel ezelőtt ugye nem is jöhettünk el ide, aztán tavaly ugye ilyenkor maszkokkal ültünk itt egy páran, most meg ugyanaz a vírus itt van közöttünk, de már nem hat úgy, vagy nem félünk tőle annyira. Ahogyan immunizálódunk talán, biológiailag, Jézusnak a bejövetele, a belső szabadság ugyanúgy immunizál minket, erősít minket, helyre tesz minket, és gyógyít minket. Azért, akik most itt vannak, és olyan betegségekkel küzdenek, amivel úgy látják, hogy reménytelen a harc, azoknak is azt mondom, hogy fogunk imádkozni, értetek is, és folytatjuk az imádságot, és aki úgy érzi, hogy már legyőzte őt a betegség, azért is imádkozunk, mert Isten Jézus olyan győztesnek adta, aki a halálon is, és minden betegségen, minden bűnön győzedelmeskedett. És ez a mi győzelmünk, hogyha le is kell tennünk az életünket, ez sem győz le minket, mert ott a feltámadás. Jézus az, aki megmutatta, hogy halálni nem az utolsó szó. A megváltó eljött, nem kell tovább várnunk. A megváltó itt van, az ő elvégeztetettje, az készen áll. Ez a kérdés, hogy mi tudunk-e vele élni. Tudjuk-e befogadni, kinyitjuk-e az ajtót. Még mindig ezt mondja, és itt vagyunk az utolsó pontunknál, hogy igazán a messiás vár ránk. Nem mi várunk, nem nekünk kell várni a messiást, hanem a messiás vár ránk, és azt mondja, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. És aki kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Nem kell szorongani. Nem kell elfogadni a betegséget. Nem kell belenyugodni ezekben a dolgokban. Nyilván a halál itt van köztünk, a betegség itt van köztünk, megöregszünk, megbetegszünk. De ott a feltámadás is. És Isten ezzel biztat minket, hogy ez a mi földi sátorházunk elbomlik, de egy olyan mennyei épül, ami romolhatatlan. Kétféle ember ül itt. Az egyik féle ember az, aki megtapasztalta, hogy Jézus Krisztus tényleg üdvözítő, Jézus Krisztus tényleg szabadító, és új életet adott, és elkezdődött az üdvösségem. És van közöttünk olyan is, aki lehet, hogy már régebb óta jár ide, kíváncsi, vagy kereső, de még nem kapta meg ezt a titkot, nem kapta meg ezt a megváltást, nem kapta meg ezt a szabadítást. Mindenkinek nyitva az ajtó. Mindenkit szeretettel várunk, és az Isten igéje mindenkit gyógyítani akar. Azért vannak a csoportjaink, azért vannak az alkalmaink, hogy halljunk erről a megváltóról, és hogy befogadjuk őt. Aki még ezelőtt, a befogadás előtt áll, az bíztatom szeretettel, hogy akár a barátjához, aki hozta őt, aki tanácsolta ide, akár a lelkészekhez, akik itt vannak, vagy a presbiterekhez, vagy bárkihez, akit ismer, és úgy érzi, hogy tud segíteni, forduljon hozzá bizalommal, és mondja el, hogy igen, én még előtte vagyok, nekem szükségem van erre a megváltóra. Nekem szükségem van, mert úgy érzem, hogy rab vagyok, fogoly vagyok. És most, hogyha azt mondod, hogy ez nem a külsőkben, hanem a belsőmben van, akkor legyen úgy, akkor mutassa meg Isten, hogy mi az a bűn. Olyan szépeket lehet mondani a szószékről, olyan szépeket lehet mondani keresztjén pulpitusról, meg a mi keresztjén szemszögünkből, de legyen ez a belső imádságunk, hogy Uram, nem értem, amit mondanak ezek a keresztjének, nem értem, amit mond a lelkész, de szólj hozzám, és akkor azt hát, ha megértem. Lehet imádkozni hitetlenül is, hogy Uram, Isten, nem tudok hinni, hogyha te vagy, akkor mutasd meg magad. Adjuk meg Istennek ezt a sanszot. Lehet hitetlenül is imádkozni. Tehát ezek azokhoz szólok, akik ebben vannak, hogy kételkednek. Lehet, hogy olyan sok sebet kaptak, olyan sok szenvedésen mentek keresztül, hogy azt mondják, hogy ha Isten lenne, akkor ezeket nem hagyta volna. Azért is mondom ezt nektek, hogy ha van ilyen ismerősötök, akkor ne hibáztassuk őket, hogy hát ez a, már hányszor elmondtam a szomszédomnak, hányszor elmondtam a barátomnak, és még mindig nem hisz a beste. Nem kell őt hibáztatni, a hiba nem feltétlenül ő benne van. Van olyan is, aki nem akar hinni. Van olyan, aki szánszándékkal bezárja a kaput. Miért? Mert fél. Mert attól is fél, hogy mi lesz, hogyha az a valaki bejön. mi lesz az én eddigi életemmel, az én eddig kialakult rendszeremmel, az én komfortzónámmal, mi lesz azzal, amit eddig felépítettem magamban. Bejön Jézus, ez a Jézus, ki tudja, hogy ki ez, bejön, és akkor felborítja, rendetlenséget csinál. Az én szépen kialakult káoszomban. Lehet, hogy ez a félelme. Én nem akarok megváltozni. Én nekem jó így, ahogy van. Nem jó, de azért még próbálkozom. Lehet, hogy valaki így van itt. Semmi baj. Csak ennyit kérek, aki így van itt, hogy tegyen egy próbát, hogy mondja el ezt az imádságot, hogy Isten, ha vagy, mutasd meg magad. Hogy higgyek? Hogy legyen valami bizalmam benned. Mutass valami mást, mint amit eddig. Mert eddig csak a rosszat láttam. Vagy nyisd meg a szemeimet, hogy lássak valamit, ami te vagy. Kockázatos imádság ez. Jó, tehát aki úgy ül itt, hogy Istentől távolságot tart, ez a kérésem. Most azokhoz szólok, akik viszont úgy ülnek itt, hogy már keresztjének. Most lettek azok, vagy már régóta, főleg azokhoz szólok, akik már régóta keresztjének, akik abba a kategóriába tartoznak, akiről beszéltem az előbb, hogy régóta keresztjén, régóta ismeri Istent, régóta tudja az evangéliumot, régóta ott van a megváltás ismerete a fejében, és sem a szívében nem működik eléggé, sem pedig az életében nem működik. Hogy van az, hogy megváltom van, és én még mindig küszködök? Hogy van az, hogy csomó hitetlen ember, már ez is elég csúnyán hangzik, ugye lehitetlenezzük a nem hívőt, csomó hitetlen embernek jó megy a sora, gazdag, meg boldog, meg egészséges, én meg itt küszködök. Hogy van ez? Hát ha Isten szeret engem, akkor, mert azt hiszem, hogy van, akkor mi a baj? És valami baj tényleg van, és hát a jövő évben szeretnék erről többet beszélni. Most csak ennyit, hogy azok számára, akik már átélték a szabadítást, de újra visszaestek a rabságba. Igen, lehet visszaesni. Lehet úgy élni, mint aki nem szabad. Hogyha nem jutott el innen, ide. A szabadság, a szabadítás. Nem hibáztatásként mondom ezt sem. Lehet, hogy valakiben olyan mélyen gyökereznek bizonyos sebek, vagy olyan kötözöttségek, amikre még nem jutott el a szabadítás. Már tudják az evangéliumot, ismerik az evangéliumot, ott van Jézus az életükben, és hallják ezt a hívást, hogy légy szabad, légy, aki vagy, csak nem tudják megélni. No hát, a keresztények között is sok ilyen van, és most milyen jó, hogy nem tudjuk egymásra, hogy ki hol tart, vagy hogy nincsen senkire se ráírva, hogy most hol tart, de hogy lehet ilyen, hogy valaki 10, 20, 30, 40 éve keresztjén, és botladozik, bukdácsol, és szenved, és frusztrált, és azt mondja, hogy ez nem méltó. És van egy része, ami tényleg nem méltó, hogy így éljünk, mert Krisztus már ebből felszabadított volna. És van egy másik része, ami pedig akár megtértünk, újjászülettünk, akár nem, a szenvedés marad. Ez, amit Pál apostol tövisnek jellemez, amit Isten azért hagy az életünkben, hogy ne bízzuk el magunkat. Van ilyen is. Hát itt marad a kérdés, hogy most amitől én szenvedek, az tövis, vagy pedig a saját butaságomnak az eredménye, vagy az engedetlenségemnek az eredménye. Na hát ezzel hagyom a kedves hívő testvéreket itt főni, és ezt vigyük át a jövő évre is majd. De ezzel szeretném így befejezni, hogy a szabadító Jézus Krisztus, Jahve szabadít, ő eljött, ő közénk jött, ő elvégezte a szabadítást, az üdvösség készen van, és az üdvösségnek a gyümölcse, a Szentléleknek a gyümölcse, a szeretet, az öröm és a békesség és a többi az elérhető a számunkra, és kell Minden hívő számára kell, hogy érezzük, kell, hogy tapasztaljuk, kell, hogy megéljük. Ha nem, akkor ott valami nagyon gyanús, annak járjunk a végére. És aki megkapta a szent lelket, nem csak a lélek gyümölcseit élvezi, hanem az kapott lelki ajándékot is, kapott karizmát is, arra, hogy szolgáljon. Szolgáljon a gyülekezetben, szolgáljon otthon a családjában, szolgáljon a munkaközösségében. Olyan karizmákat kaptunk, amivel világítunk, és amivel sugározzuk Isten jelenlétét, amire felkapják az emberek a fejüket, és azt mondják, hogy mit van neked. Várjuk a messiást, várjuk, mint a messiást, várjuk a szabadságunkat, várjuk a boldogulásunkat, de lehet, hogy rossz helyen várjuk, lehet, hogy a külső körülményektől várjuk, a külső körülményektől való szabadulást várjuk, pedig igazán Isten belül akar változást. Azt akarja, hogy a bűneinkből megmeneküljünk, a bűneinkből lépjünk ki, az engedetlenségünkből lépjünk ki, és minden ennek a következményeként meg fog változni. A szorongásaink, a betegségünk, az életvitelünk, a viselkedésünk, mert a üdvösség már most elkezdődik ezen a földön. És az igazi szabadító belülről kifelé szabadít minket, és hogyha mi belülről megszabadulunk, lehet, hogy a körülményeinkre is fogunk hatni, és lehet, hogy még a körülményeink is megváltoznak, de először bennünk megy végbe a szabadulás. És a messiás ránk vár, arra is vár, aki még nem fogadta őt be, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, mint ahogyan láttuk a gyerek alkalmakkor a betlehemi fogadós ugye bezárta az ajtót, és csak a istállóban van hely. Van-e valahol hely a számára a megváltónak a szívünkben? Aki pedig már befogadta, annak pedig ez a kérdés, hogy az élete minden területén ott van-e? Be tudja-e fogadni mindenhová, vagy pedig még mindig valonnan ki van zárva? Adja Isten, hogy átéljük most, és majd a jövőben is, a szabadító Jézus Krisztusnak a jelenlétét, az ő megváltoztató, felforgató, tényleg bűntörlő kegyelmét az életünkben, és akkor hálás, boldog és Istennel való életet élünk már most a földön, és majd folytatjuk oda át. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 324. dicséretünkkel. Ez az előbb énekelt Zsoltárnak a dallamára, az első és a második verssel, örvendjetek keresztjének.
Yes.
Áldunk téged, édesatyánk, hogy elküldted a fiadat Jézust testben, hogy mindent megtapasztaljon testileg, amit mi is, sőt többet, hogy mindent átéljen, és minden büntetést magára vegyen. Köszönjük ezt. Urunk, köszönjük a szabadítót, Jézus Krisztust, köszönjük az ő áldozatát, köszönjük, hogy megörösítette magát, köszönjük, hogy közénk jött egy élet közülünk. Köszönjük, hogy annyi mindent tanít az, ahogy jött, ahogy ki volt szolgáltatva, ahogyan gyenge volt, ahogyan ő is arra szorult, amire mi, hogy imádsággal kapcsolódjon hozzád, hogy ő is szülei védelmére szorult, hogy őt is angyalok őrizték, amikor üldözték. Köszönjük, Urunk, hogy mi is kapunk ilyen reménységet, hogy ahogyan Krisztus szenvedett, ugyan mi szenvedésünk sem hiába való, és köszönjük, Urunk, hogy mindaz, amit a bűnért szenvedett, nekünk az alól felmentésünk van. Köszönjük, Urunk, a meghívásodat, köszönjük a szabadításodat, köszönjük azt, hogy elvégeztetett. Segíts nekünk, hogy tudjunk élni a meghívásoddal, segíts nekünk dönteni, segíts őszintének lenni önmagunkkal szemben és veled szemben. Hadd mondjuk ki, amit felismertünk, hadd mondjuk ki a bűneinket, hadd mondjuk ki a bűnt, hadd valljuk meg és bánjuk meg. Urunk, így jövünk most eléd az úrvacsorával is, szeretnénk letenni a bűneinket, szeretnénk örvendezni abban, hogy te megbocsátó Isten vagy, és hogy Krisztusban már minden elvégeztetett. Urunk, így szeretnénk közben járni mindazokért, akik körülvesznek minket, szeretnénk hordozni a ránk bízottakat, szeretnénk, hogyha eljutnának ők is az üdvösségre, ha téged választanának. Urunk, köszönjük a testvérgyülekezeteinket, köszönjük szerte a kereszténységet ezen a világon, köszönjük a magyar nyelvűeket, köszönjük a dánokat, köszönjük az angolokat, a hollandokat, köszönjük mindazokat, akik velünk együtt dicsérnek és áldanak téged. Imádkozunk, hogy ott is hadd hirdetessék az evangéliumod, ott is, akár a háborús helyzetben is ragyogjon fel a dicsőséged. Kérünk, Urunk, könyörgünk Kárpátaljáért, könyörgünk az ukrajnai helyzetért, kérünk, hogy te adj békességet, a te békességedet, belülről elsősorban, a szívekben, és hisszük, hogy ez elhozza a külsőt is. Köszönjük, Urunk, a sok-sok imádságot, köszönjük a gyülekezetek imádságát, dicsőítését. Kérünk, hogy hallgass meg, áldj meg, szentelj meg minket. Téged magasztalunk Jézusért. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket. Míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró énekül énekeljük el a 326. dicséretünk első, második és utolsó versét, dicsőséget adva Istennek, dicsőség mennyben az Istennek.
Thank you.
Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól és dicsősége elé állíthat fethetetlenségben, újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunknak, Jézus Krisztus által dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva most és mindörökké. Amen. Áldott, békés, boldog karácsonyt és további szép ünneplést kívánok!